Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 290-es énekét énekeljük kezdő énekként. Evangélikus énekeskönyvünk 290-es éneke. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Hármas számú liturgiánk énekes könyvünk 48. oldalán található.
Istenhez kiáltok segítséget, és meghallja hangomat. Uram, te megsegíted az alázatos népet, és a rögös szemet megalázod. Magasztalak ezért a népek között, és éneket szennél a te nevednek. És akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk nyertetlenségünkre, és valljuk meg bűneiket. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújtottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsáss meg vétkemet, és teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Kérlek téged, Istenem, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szívet hozzád hívet. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicséret, dicsőség, a mennyi is fel Istené.
Mennyei atyánk előtt imádkozzunk. Urunk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, hogy mi, akik büntetést érdemlünk bűneinkért, irgalmadból bűnbocsánatot nyerünk a te dicsőséges nevedért, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Amen.
Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházak által a mai vasárnapra, 71 vasárnapra a oltár előtti felolvasásra rendelt igét, ami megírva található Máté evangéliumának 20. fejezetében az első verstől a 16. következő évben. Hallgassuk meg Máté evangéliumának 20. fejezetéből az első verstől a 16. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta neki. Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig találtott áldogálókat, és megkérdezte tőlük. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak. Mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szülő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizess ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénát. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénát kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk és szemettünk a hűségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd is, menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsóból első, és az elsőből utolsó. Most pedig magasztaljuk tovább az egyháromság, Szent Háromság egyigaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük az 560-as számú énekünket, evangélikus énekeskönyvünk 560-as énekét. És békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Jeremiás könyvében, annak 9. fejezetében a 22. verstől 23. a következőképpen. Isten igéjét tehát Jeremiás könyvéből olvasom a 9. fejezet 22. versétől. Ezt mondja az Úr: ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr. Aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az évnek ez az időszaka, a januári második fél, január második fele, hosszú ideig az életemnek a csendesetes időszakai voltak. Januári első férfi hét 1982-től legalább 20 éven keresztül azt jelentette, hogy csendes hétre megyek. És az akkori, még amikor a bányánál dolgoztam, az akkori magát kommunistának nevező cég, nél kellett kiharcolnom azt, hogy különböző cserékkel, helyettesítésekkel, szabadságokkal ez a hét mindig szabad legyen számomra. Megdöbbentő visszatekinteni arra, hogy miképpen tudta az Isten rendbe tenni és eligazítani azokat az embereket, akiken ez múlott, hogy én azokra a hetekre mindig eljutottam. Sohasem kellett kihagynom egyetlen egy évet se, még akkor sem, amikor a teológiára jártam, és a vizsgaidőszak kellős közepén jártunk ekkor tárgy, az Úr megadta, hogy el tudtam menni, és a vizsgáimat is le tudtam tenni. Ráadásul még az új szövetségi teológiából azt a tételt húztam, amit egész héten taglaltunk, mint a csendes hétnek az alap gondolata. És úgy álltam oda a professzor elé, hogy egy Cseri Kálmán sorozat után voltam, meg egy csomó kis csoportos beszélgetés után erről az igéről, és akkor kezdtünk el beszélgetni róla. No, tehát alapvetően ezt csak azért említettem föl, hogy ez az időszak számomra mindig az volt, hogy készülök elmenni az Isten elé, hogy az ő fenséges dolgaiból még többet megismerjek, hogy az ő lénye, az ő akarata számomra még inkább tiszta legyen, világos legyen. És az Isten mindig megadta számomra ezt a lehetőséget, és azóta sokszor említettem ezt már emberek számára, akik azt mondták, hogy nem tudok elmenni egy csendes hétre, mert, és akkor sorolták, hogy mert a munkahely, mert a család, mert a körülmények, és stb. Stb. Én mindig azt mondtam, hogy ha az ember szívében látja Isten a szándékot, akkor ő minden akadályt el tud gördíteni az elől, a lehetőség elől, amely alapvetően a benne való növekedést adhatja meg az ember számára. És olyan jó látni azt, hogy valóban az Úr intézi az embernek az ügyét akkor, amikor oda teszi a kezébe. És olyan csodákat tud megtenni, hogy kőszívű embereknek a szívét meglágyítja, megtöri, takarja a szemük elől azt, ami egyébként a valóságja, amit ők egyébként nem mondják, nem értenek egyet, és mégis megadják a lehetőséget erre. Tehát, hogy miért szükséges az évenkénti csendes hetezés? Hát elsősorban azért, hogy először is Isten ismeretre juthasson az ember. Én azt hiszem, hogy csendes hét nélkül Isten nagyon nehezen tudta volna az én életemben megvalósítani azt, hogy én ráébredjek az ő nagy voltára. Nekem szükségem volt ahhoz, hogy én kivonuljak a világból, és odállítsom magam, én olyan messzire voltam Isten országától, hogy nem lehetett volna, vagy elképzelhetetlennek tartom, hogy valahogy hirtelen világosságot gyújtson az Isten az én életemben. Ahhoz kellett az, hogy én elmenjek, csendbe legyek, figyeljek, eszméljek azokat, amiket egyébként fenntartással fogadtam addig. Azok szépen, hogy becsúszanak a gondolkodásom, vagy van ilyen gondolkodás is. Ott voltak aranyos emberek, akik számomra olyan gondolatokat küldtek, amelyeket nem értette, nem tudtam fölfogni. Olyan énekeket énekeltek, amelyek számomra elfogadhatatlan énekek voltak. És mégis az Isten elvégezte, hogy befogadtam azt az üzenetet, ami számomra akkor fontos volt, hogy én megismerjem az élő Istent, azt az Urat, aki értem adta az egyszülött fiát, és engem ki akar hozni abból a helyzetből, amiben születtem, amiben vagyok. És másodszorban pedig azért jók ezek a csendesetek, hogyha az ember Isten ismerete jött, akkor ebben az Isten ismeretben elmélyedjen. Még inkább megismerje azt az Urat, aki őt megszólította, megváltotta, megigazította az életét. Sajnos ma is, most is sok fronton megy a harc, amiatt, hogy a gyermekkeresség elég az üdvösséghez. Jó szándékú emberek, lelkésztársak is, keresztény emberek úgy gondolják, hogy az Isten, amikor a gyerekkerességben bennünket megfogott, akkor az örök üdvösségre vitt el, mert nem lehet másképp, gondolják ők. Mert hát az én életemben sem történt semmi, mondják. És én mégis szeretem az Urat, mert mégis akarok neki szolgálni. Hát akkor csak elég kell, hogy legyen a gyerekkeresség. És akkor nyugtatják magukat, meg nyugtatják a környezetüket is, hogy az Isten cselekedett abban. Hát bizony az Isten cselekszik abban. De az Isten igéje, meg egyébként a hitvallási irataink is arról beszélnek, hogy a gyerekkeresség az nem önmagában, nem objektíven tőlünk függetlenül, ex opere operato fogalmaznák még idegen nyelven ezt. Tehát nem tőlünk függetlenül működik, adja meg az üdvösséget. Hanem a Szentírás is arról beszél, és a hitvallás irataimban is ott van, hogy valami még kell, hogy történjen az emberrel, valami személyes. Nem ami tőle függetlenül működik objektíven, hanem ami személyes, szubjektív. Amikor megtapasztalja, amikor megérti, amikor befogadja, amikor ráébred. Amikor az Isten a megtérés és az újjászületés által egy új természet részesévé teszi. Mert az üdvösség enélkül nem létezik. Nincs üdvösségünk anélkül, hogy Krisztus megváltása személyessé ne lehetne az életünkben. Ez a gondolat, hogy a gyerekkeresség, vagy egyáltalán keresség, lehet az akár felnőtt is, hogyha az objektív csupán, és nem szubjektív. A gyermekkeresség és a felnőttkeresség nem különbözik semmiben sem, hogyha nincs meg a felnőttkerességben az a megtérés és újjászületés, és azután Isten várt, hogy én szeretnék az Úrral egy lenni, és ezt én külső jelben is fölveszem magamra. Ha ez nincs meg, akkor az mindegy, hogy gyerekkeresség vagy felnőttkeresség. Ezért nem a kor számít, hanem az, hogy mi történik az ember szívében, életének egy pontján. És volt olyan időszak az egyház történelemben, amikor misszionáriusok elmentek, és barbár törzseknek a gyerekeit gyorsan megkeresztelték, és utána visszaengedték, és abban a hiszemben voltak, hogy akkor most már le van rendezve minden, ezek a gyerekek keresztjének. De hát hogy lennének keresztjének, mikor azt se tudják, hogy kicsoda Krisztus. Mert hát abban a törzsben, ahol éltek, ott szó sem volt róla, és nem juthattak Isten ismeretre. Tehát alapvetően ez a tőlünk függetlenül működő gyermekkeresség, megtérés és újjászületés nélkül alapvetően nem adja meg az újjászületést, nem adja meg az örök üdvösség, nem adja meg az Isten ismeretnek a lehetőségét. És mert a megtérésben és az újjászületésben rendeződik az Isten és az ember kapcsolata. Akkor, amikor az ember már lát és hall, amikor már meghallja az Istennek a szavát, és egyébként kap lélek által erőt ahhoz, hogy megcselekedje az, és ezért, mivel megcselekszi azt, növekszik az Isten ismeretben, és növekszik az Isten akaratának cselekvésében. Most ennek az ismeret kiteljesedésnek vannak akadályai, és erről beszél a mai igénk. Az Isten ismeretnek az akadálya az, hogy az ember azt gondolja, hogy a bölcsességével lehet dicsekedni, azt gondolja, hogy az erejével lehet dicsekedni, meg azt gondolja, hogy a gazdagságával lehet dicsekedni. Ezek az akadályok összefoglalva néve mi nevezhetnék, hogy elbizakodottság. Az elbizakodottság az, ami az Isten ismeretnek az akadálya. Aki azt gondolja, hogy már elég bölcs. Aki azt gondolja, hogy már elég erős. Aki azt gondolja, hogy elég gazdag. Aki úgy gondolja, hogy meg tudja valósítani az életét azért, mert bölcs, mert gazdag, mert erős. És ebből az elbizakodottságból szeretne az Úr elvezetni bennünket egy odaadó Isten tiszteletre. Elbizakodottságból egy odaadó Isten tisztelet felé. Ez a mai napunknak az üzenete. És az elbizakodottság mindenképpen abból fakad, hogy kontrollját veszti az ember, amikor az Úr akarata már nem hallható az ember életében, amikor azt gondolja, hogy ismeretben már annyira előhaladott, hogy mindent megért, mindent meg tud valósítani, mert ő már annyira bölcs, az ismeretnek annyira birtokában van, hogy bármilyen helyzetben olyan döntéseket tud hozni, amely Isten szerint való. Szentírásban látunk ilyen elbizakodott embereket, azokat, akik azt gondolják, hogy az Isten szava ott van az ő tarsolyukban. És ezek az emberek egyébként nem is hitvány emberek, mert akik itt előttem elém jöttek az igére való készüléskor, azok a proféták, akik egyébként a nép szemében proféták voltak, akiket úgy ismert a nép, hogy ők az Isten igényének ismerői, hirdetői, továbbadói. És ezek a proféták szembe haladtak az Isten igényével. Jeremiás könyvéből volt, vagy áll előttünk ez az ige szakasz, hát Jeremiással szemben is volt egy proféta, aki kiállt és azt mondta, hogy nincs igaz a Jeremiásnak, mert Isten nem fog bennünket fogságba vinni, és megmutatta nekik. És a nép meg azt mondta, hogy hú, de jó, ez a mi profétánk. Ez az ember proféta volt. Ez az ember az Isten igényének hirdetője volt. A nép is úgy ismerte. És mégsem az Isten igényét közvetítette az emberek felé. Miért? Hát azért, mert úgy gondolta, hogy ő tudja, elbizakodott volt. Úgy gondolta, hogy ő már anélkül az Istennel kapcsolatban lenne, ő tudja hirdetni az Istennek az akaratát. Hát az Istennek a népe fogságba kerülhet? Hát hogy kerülhetne fogságba? Hát hatalmas az Úr. Igaz ez? Hát bizony igaz. Hatalmas az Úr. Csak hát az Istennek most mi a terve az ő népé, hogy elengedi fogságba, vagy nem engedi el? Ez az akkori eseményeknek a következménye, az Istennek az akkori akarata. És hogyha nincs kapcsolatban vele a prófét, akkor mondja a maga balgaságait, az elbizakodottságában. Amikor azt gondolja, hogy ő már elég bölcs ahhoz, hogy ezt megteheti. És sokszor az elbizakodottságban, vagy éppen az önfejűségben, vagy abban, hogy bölcsnek gondolja magát az ember, éppen azt mondja, amit szeretnének hallani a többiek. Szeretne hallani a nép. Azért, hogy szeressék. Azért, hogy tiszteljék. Az elbizakodottságban azt gondolja a proféta, a hamis proféta, hogy az Úr szavát adja tovább. Azt gondolja, hogy az Úr szavát mondja tovább. Ez az egyes számú veszély minden hívő ember számára. Óriási veszély. Dicsekedik azzal, ami nem mérhető, az, aminek az ismeretére eljutatta. Elbizakodottság az, amikor az ember azt gondolja, hogy ő már anélkül, az Isten nélkül is tudja mondani, tudja szólni, látja az igazat, látja a bölcset, hogyha vele kapcsolatban, folyamatos kapcsolatban lenne. A mai vasárnapunknak tehát ez az üzenete, hogy az elbizakodottságból el kellene jutni, vagy el lehet jutni Isten tiszteletre. Nem is akármilyen Isten tiszteletre, hanem odaadó Isten tiszteletre. El lehet jutni, el kell jutni. Csak ez nem működik objektíven, nem működik tőlünk függetlenül, csak szubjektíven működik. Akkor működik, hogyha az ember elfogadja, ha befogadja Istennek azt a kegyelmét, ami megigazít, ami látóvá tesz, ami hallóvá tesz. Csak akkor, hogyha napi szinten abból a kegyelemből él az ember, amivel az Isten megigazította őt. Ha ez megvan, akkor az Úr kegyelme működhet az életébe. Akkor nem külső, objektív, hanem belső, szubjektív alapon áll meg ez. Ami világossá teszi az emberi bölcsességet, az nem más, mint az isteni bölcsesség. Az Úr olyan sokszor elébünk tette azt, hogy amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze van az Isten gondolata a mi gondolatainktól. Az Istennek a bolondsága nagyobb, mint az embernek a bölcsessége. Tehát olyan messze van az Isten akarata, az Isten rendje az ember bölcsességétől, hogy ezt a vele való kapcsolat híján nem tudja az ember megélni. Hát nem az a baj, hogy az embernek van bölcsessége, mert fölhalmozott sok ismeretet, csak az a baj, hogyha azt gondolja, hogy ez a bölcsesség őt megtartja. Nem az a baj, hogyha az embernek van ereje, van kitartása, van terhelhetősége, nem az a baj, hogyha azt gondolja, hogy az ő ereje elég mindenre. Az ő kitartása, az ő tűrése az mindenre elég. Nem az a baj, hogyha az embernek vannak anyagi javai, nem az a baj, hogyha az embernek van gazdagsága, nem az a baj, hogyha azt gondolja, hogy ez a gazdagság megtartja, ez a gazdagság megőrzi őt. Mert az Úr tudja használni mind a hármat. Az Isten tudja használni az embernek a bölcsességét, az ismeretanyagát. Hát de jó azt hallani, amikor nagy tudósok azokat a hatalmas összefüggéseket, amiket egyébként legalábbis én nem értek, de úgy tudja belehelyezni az Isten rendjébe, hogy az ember rácsodál, hatalmas az Isten. mondja egy fizikus, aki a fizika tudományában jártas, vagy biológus, vagy kémikus, vagy bármilyen tudós, akinek nagy ismeretanyaga van, bölcsessége van. Az Isten tudja ezt használni. Az ő dicsőségére. És hát milyen jó, hogyha az ember terhelhető, hogyha van fizikai ereje. Ha van ereje, amit használhat az Úr, és az Isten kezében nagyon használható eszköz lesz, ami strapabíró, terhelhető, és megy, mint a rakéta. És nem azt nézi, hogy hogyan tud pihegni egy kicsit, hanem terhelhető lelkileg, fizikailag is. Az Isten kezében áldott eszköz lehet az embernek a teherbírása. És természetesen az anyagi lehetőségek is áldással lehetnek az Úr kezében. Hát ismerős Zimány Józsi bácsinak sok ilyen története van, ő nagyon nyersen, meg nagyon kegyesen tudta megfogalmazni a dolgait, és amikor Erdélyben történt ez, nem itt Magyarországon állítólag. Józsi bácsi egy jómódú vállalkozó embernél volt, és kérdezte Józsi bácsi, és akkor hogy állsz a tizeddel, barátom? És akkor mondja ez a nagy vállalkozó, akinek nyilván a tizede az egy nagyon nagy összeg lenne. Mondja, hogy Józsi bácsi, csak nem gondolod, hogy ennek a hatalmas világot teremtő, megváltó Istennek az én apró pénzemre lenne szüksége? És akkor Józsi bácsi mondta, hogy te hogy gondolkozol? Azt hiszed, hogy amit te kaptál, a 100% az azért van, mert te okos vagy, erős vagy. Hát az Isten adta neked ajándékot, és azt mondja, hogy 10%-ot kér vissza az ő dolgaira. Hát hogy állna össze az Isten ország, hogyha te nem adnád oda a tizedet? És akkor hozta szegény özvegyasszonyokat, vagy nem csak a bibliai szegény özvegyasszonyokat, hanem azokat, akiket személyesen ismert, hogy az apró pénzükből oda tették a tizedet, mert az Isten országát szeretnék építeni. Persze, a gazdagságot meg tudja állni az Isten, hogyha az Úr kezében lehet. A pénzedet meg tudja állni az Úr, hogyha az ő kezében lehet. Tehát nem önmagában a bölcsesség, az erő, vagy a gazdagság a probléma, hanem az a probléma, hogy hogyan bizakodik el az ember a bölcsesség, az erő, vagy az anyagiaknak a birtokában. Tehát legyen szemed előtt mindig az a gondolat, amit azon sokszor emleget, hogy amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze vannak az én gondolataim a te gondolataitól. Ne gondold azt, hogy a te bölcsességed, a te erőd, a te gazdagságod, az a te akaratod rendek szerint jól használhat, hanem keresd azt, hogy miképpen tudnád áldássá tenni azt, amit kaphattál ebben a földi létben. Szeretne az Úr vezetni téged, szeretne az Isten arra felismerésre elvezetni, amit egyébként itt ír szemben a dicsekedéssel. Azért, ha dicsekedni akarsz, akkor dicsekedjél azzal, hogy ismersz engem. Dicsekedjél azzal, hogy én vagyok az Úr. És milyen jó lenne, hogyha valóban szívedben ott lehetne az, ami Ézsaiás, bocsánat, Mózes 5. könyvében állítottunk. Felolvasom ezt az igét, mert ez ott a teológián engem nagyon megfogott, amikor először olvasta föl az ószövetségi professzor. Mózes 5. könyvének 6. fejezetében, 4. verstől olvasom. Halld meg, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtó férfáira és kapuidra. Halld meg, Izrael! Halld meg, nyírtelek! Halld meg, Krisztus népe, hogy az Úr az egyedüli Úr. És ha nem tölti ki az elmédet, szívedet, erődet, hogyha nem lesz ott léptedben, jártadban, keltedben, ha nem lesz rajtad látható, akkor nem lesz valóság az, amivel dicsekedhetnél. Dicsekedj azzal, hogy ismersz engem. Olyan jó olvasni ezt a Mózes 5-6. Fejezetének 4. versétől, hogy az Isten mit mond Izrael népének, hogy hogyan mutassa meg ezt, hogyan élje meg ezt, hogy ő az Úr. Hogy ott legyen a homlokán. Akárkivel találkozik, abban a pillanatban világos legyen, hogy ő az Úr. legyen ott az ajtó félfalon, amikor ez nekem nagyon tetszett, a Ben Hur című filmben láttam ezt valóságban, olvastam az igében, és akkor amikor Ben Hur megy be a házába, és mindig az ajtó félfalon teszi a kezét, és akkor néztem, hogy miért teszi mindig oda a kezét. Hát oda volt írva, hogy ő az Úr. És akkor ment ki, jött be az ajtón, és hát az ember sűrűn kimegy az ajtón, meg bejön az ajtón, tudatosította magában, hogy ő az Úr. Én most kimegyek, az ügyemet megyek intézni a bölcsességemmel, az erőmmel, de ő az Úr. Most hazajöttem, mert most pihenni szeretnék, vagy szeretnék föltöltődni, de ő az Úr, tudom-e? És hogy legyen rajtad, legyen benned, hogy ő az Úr, és ezzel dicsekedjél. Mert jó lenne, hogyha valóság lehetne a te életedben is, hogy ott van a homlokodon, a karodon, ott van az ajtófélfádon, jártadban, kertedben, hogy ő az Úr. És az Úr nem akármit hoz el, azt mondja, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a Földön. Szeretetet, jogot és igazságot. Persze, amikor a szeretetre gondol az ember, akkor sokan arra gondolnak, hogy az elfogadó szeretet, hogy az Isten úgy szereti a világot, hogy elfogadja olyannak, amilyen, és akkor hogy megsimogatja a buksiját, és hogyha fájdalma van, akkor magához öleli, hogyha beteg az ember, akkor meggyógyítja, hogyha haldoklik, akkor meg visszahozza az életbe. Ilyen elfogadó szeretetet gondolnak az emberek sokszor az Istenről, és nagyon sokszor, amikor nehéz helyzetben vannak, akkor fölkiáltanak az Istenhez, vagy az Istenért. De az Isten nem ezt a szeretetet mondja nekik, hanem a Károlyi fordítás adja vissza jobban az értelmét ennek a szónak. Mert szeretet is nyilván, de alapvetően a kegyelem, mert Károlyi azt mondja, hogy kegyelem. Az a szeretet, ami úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta érte. Az a kegyelem, ami a fiában, az Úr Jézus Krisztusban aztán megjelenik. Én vagyok az Úr, aki a szeretetet, jogot és az igazságot elhoztam. És hogyha most ebbe a verzióban most oda tesszük a Károlyi fordítást, hogy a kegyelmet hozta el, hogy a fiában kegyelmet ad ennek a világnak. Én vagyok az Úr, aki kegyelmemmel látogatom meg ezt a világot. És aztán megint, ha tovább menjünk a jogot, Károlyi megint másképpen fordítja egy kicsit, nem azt mondja, hogy jogot, hanem ítéletet. Persze a jogszolgáltatás alapvetően az ítéletet jelent. Mert amikor megvan, hogy mit tegyél és mit tettél, a kettő között ott van, hogy jogszerűen tetted, vagy nem jogszerűen tetted. Ha nem jogszerűen tetted, akkor ítélet van ott, mert jogszolgáltatásban ez így megy, hogy van valami előírás, ha az ember megszegi, akkor annak következménye van. A jogszolgáltatás pedig nem más, mint a bűn zsoldja, a halál. Az Isten akaratával való szembenhaladás az azt jelenti, hogy meghaltál. És ez az ítélet. Tehát az Isten eljött szeretetet, jogot, igazságot. Kegyelmet, ítéletet, igazságot hozni. És olyan jó, hogy szemben a világi bírósággal az Úrnál nem csak jogszolgáltatás, ha jól mondom egyébként, hogy nem csak jogszolgáltatás van, hanem igazságszolgáltatás van. Mert hogy a magyar jogrendben szokták emlegetni, hogy nem igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás van. Mert az igazság az ki tudja, hogy hol van. Jogosság kérdés. De az Istennél igazságszolgáltatás van. És nagyon jó ezt látni, hogy a jogszolgáltatás az megint nem ex opere operato, tőle függetlenül működik, hogy az Isten majd akkor nekem ad igazságot, hanem Krisztusban adja meg az igazságot. Krisztusban igazít meg az Úr. És amikor azt mondja, hogy elhozza az igazságot, akkor azt mondja, hogy Krisztusban megigazít engem. És aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Az újjászületésben Jézus Krisztus igazsága lesz a tiéd. Amikor Isten megtérésre hív, te elfogadod, megigazít, újjászül, akkor Krisztus igazsága kerül beléd. És akkor az ítélet az már nem rajtad, hanem Krisztuson csattant. A jogszolgáltatás, az ítélet megmarad Krisztuson, kereszten. Az igazság, a megigazítás, az igazságszolgáltatás, az pedig a tiéd lesz. Krisztusért igaznak ismer el az Úr. Krisztusért igaz leszel.
És azt mondja az Úr, hogy ezekkel viszont dicsekedjél. Menjél el, és ezeket mondd lépten nyomon. Ezzel dicsekedj. Azzal ne dicsekedj, hogy te bölcs vagy, erős vagy, gazdag vagy. A bolond dicsekszik ezzel. Te azzal dicsekedjél, hogy ő az Úr, aki kegyelmet, ítéletet, igazságot jött el hirdetni. Mert ebben telik kedve, mondja az Úr. És arra hív bennünket, hogy mi pedig ezt ne rejtsük vég alá, mi pedig ezt ne felejtsük el sohasem, hanem folyamatosan vigyük és hirdessük azok felé, akiknek erre szükségük van. És a világnak erre van szüksége. Hogy megtapasztalja az Úrban az elfogadó szeretetten mell kívül, vagy szemben az Isten kegyelmes szeretetét. Hogy megértse, hogy az Isten ítélni fog. Az Úr ítélni fog bűntekintetében mindannyiunkat. Csak van, aki Krisztus igazságában az ítélet alól menekül, mert Krisztuson csattant az ostor, vagy pedig magán hagyja az ítéletet, a jogosságot, és az Isten ezt meg fogja cselekedni. Hirdessük tehát, dicsekedjünk azzal, hogy értjük és tudjuk, hogy kicsoda az Úr. Értjük és tudjuk. Nem azért, mert valaki azt elmesélte nekünk, hanem azért, mert bennünk működik. Nem objektíve, tőlünk függetlenül, egy független ismeret következtében tudjuk, hogy ki az Úr, hanem azért, mert belülről az Isten az ő szent lelke által juttatott el erre az ismeretre bennünket. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás szíve állnak meg előtted, mert te nem hagytad a teremtett világot. Te folyamatosan jelen voltál a néped életében, folyamatosan biztosítottad őket kegyelmedről, jelenlétedről, szeretetedről. Köszönjük, Urunk, hogy ebben az új szövetségben, fiat halála után, Szentlélek kitöltetése után mi már abban a kegyelemben részesülhetünk, hogy újjászülve hallhatjuk hangodat, láthatjuk a te valódat, érthetjük akaratodat. Köszönjük, Urunk, hogy arra hívsz bennünket, mindannyiunkat, hogy erre az ismeretre eljussunk, és ebben az ismeretben erősödjünk. Köszönjük, Urunk, hogy adsz csendes heti lehetőségeket előtted való megállásra, hogy felismerhessük nagy voltodat, megváltó kegyelmedet, és abban, hogy növekedjünk ebben a kegyelemben, megismerve téged, akaratodat, sokak számára üdvösségé lehessünk. Köszönöm, Uram, hogy minden botlás, minden kísértés, minden bűn ellenére is te végig akarsz vezetni bennünket azon az úton, amelyre elhívtál. Ezért köszönjük, Urunk, a napi kegyelmedet. Köszönjük, hogy te vagy az, aki fölállítasz bennünket, akire nézve tovább haladhatunk, és akire nézve valóság az örök üdvösség is. Add meg mindannyiunknak, ezt tudunk, az ebben való megerősödésben segíts bennünket, és add meg, hogy jó bizonyság tevői lehessünk a te kegyelmednek sok ember üdvösségére. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hétfőn asszonykör lesz 17 órakor, kedden 9 órakor babamakör, és 17 órakor biblióra. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ide a gyülekezeti központba. Hirdetem a testvéreknek, hogy férfi hetek, női hetek lesznek Torbányon, február 7-től női, 14-től férfi hét. Ezek már beteltek régen, várólistára még lehet jelentkezni, ki tudja, hogy miképpen mozdulnak meg ezek a listák, illetve Eke ifjúsági hétvége február 12-től 14-ig lesz Pilis Csabán, amelyre szeretettel hívjuk és bátorítjuk a... Most vegyes lesz, vagy...
Június 27-29 lesz.
Tessék?
Ez junior.
Tehát akkor nem vegyes lesz, még tehát még junior.
És 19-21 pedig lesz senior.
Tehát akkor 18 év alattiak jönnek a juniorra, és utána a seniorra pedig a 18 év felettiek. Bátorítsák a testvérek a gyerekeket, hogy ideje korán ifjúkorban jussanak el az Isten ismeretére, Krisztus ismeretére, hogy az életüket úgy tudják berendezni, hogy áldást nyerhessenek már fiatalkorukban. Fontos az imádságlista, hírlevelünkön megtalálható az imádságlistánk, amely azokat a családokat foglalja magába, akik szeretnék kérni a közösséget, az Isten előtt való megállást. Hirdetem a testvéreknek még imádság témaként, hogy egyházunk életének elővizsgálata, megújítása kapcsán lesz egy összejövetel a héten, amire engem is meghívtak, hordozzák a testvérek imádságban azoknak az embereknek az életét, akik most ott leszünk, hogy az Isten cselekedhessen közöttünk, megmutathassa nagyságát, azt a valóját, ami ebben az igében is, a mai ígéretésben is itt lehetett, hogy úgy tudjuk formálni, igazítani egyházaink, gyülekezetünk életét, hogy az Úr áldása megnyugodhasson rajta. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságos szeretetben ezt is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Megkezdett éneket, a 48-as éneket folytassuk, most énekeljük el a második versét, készülve a befejező oltári szolgálatra. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted ezen a vasárnapon is, amikor is szeretnél bennünket az elbizakodottságból, a gőgösségből, az odaadó Isten tiszteletre vezetni. Köszönjük, Urunk, hogy sok helyen, sokféleképpen álltak most meg előtted, hajtottak fejet, térdet. Add meg, Uram, hogy mindenhol te lehessél a középen, add meg, hogy a te igéd, szent lelkednek a világossága vezethesse lelkészeinket, ige hirdetőket, a gyülekezet tagjait, szolgálóit. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sokféle szolgálatra hívsz el, olyan sokféle szolgálattal bízol meg bennünket. Köszönöm, hogy gyülekezetünkben is vannak szolgálók, akik meghallották a hangodat, és szerinted valóan akarnak neked szolgálni. Add meg, hogy áldássá lehessenek, Urunk, azon a területen, ahová elhívtad őket. És köszönjük, Urunk, hogy egész egyházunk is ott lehette előtted. Most kimondottan kérlek ezért a találkozóért. Add meg, hogy szent lelked világossága, igéd ereje ott lehessen közöttünk. Add meg, hogy a tájékozódási alap, a tájékozódási pont az nagyon határozottan meglegyen fogalmazva.
Köszönjük, Urunk, hogy Te meg akarsz áldani bennünket, és ki akarod jelenteni magadat személyesen is, egyen-egyenként, és gyülekezeteinkben is. Add meg, hogy ennek ne legyünk akadályai. Segíts ebben, Urunk, hogy olyan döntések születhessenek, olyan elszánások, olyan ráébredések születhessenek, amelyből az következik, hogy Te meg tudod áldani egyházunkat, népünket, meg tudsz áldani bennünket egyéni szolgálatunkban, de meg tudsz áldani bennünket a gyülekezeteinkben és az egész egyház szintjén is. Kérlek, ezért áld meg, Urunk, azokat, akik a neked való szolgálatra készülnek, add meg, hogy hittudományi egyetemünkön ideje korán a neked való szolgálatra készülve megtapasztalhassák lelked vezetését, áldását, hogy a neked való szolgálatba úgy indulhassanak a fiatal lelkészek, hogy tudják, hogy ki vagy Te, és miképpen akarsz Te kegyelmet, ítéletet és igazságot hirdetni. Mi az, amiben neked kedvet telik, Urunk. De köszönöm, Uram, hogy hálát adhatunk azért is, hogy sok embert elhívsz lelkészi szolgálat nélkül is igét hirdetésére. Erősítsd meg őket is, Urunk, a neked való szolgálatban. Add meg, hogy az ígéd életté lehessen szívükben, szájukban, életükben, bizonyságtételükben. És köszönjük, Urunk, hogy elé tehetjük lelkészeinket, espereseket, püspököket, gyülekezet vezetőket, presbitereket, felügyelőket. Áld meg, Uram, őket kit-kit a maga helyén, hogy megértve a Te akaratodat cselekedhesse azt, hogy megnyugodhasson a Te áldásod egyenként is rajtunk. Köszönjük, Urunk, hogy más felekezetekben sokfelé, sokféle módon megtalálnak Téged, és dicsérik, magasztalják a Te nevedet. Add meg, hogy ez az egyetemes imahét végén, amikor sokféleképpen összejöhettek emberek különböző helyeken, hogy Te állhass meg középen, a rólad szóló evangélium legyen a fontos, és hadd legyen másodlagos, Urunk, hogy milyen egyház szervezetben, szerkezetben, liturgiában éljük mi meg az életünket. Te lehess a középen, Te taníthass, és mi pedig hallgathassunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te testedben kit-kit be tudsz illeszteni a maga helyére, add meg, hogy ki-ki megtalálhassa azt a szolgálatot, és tudjon szerinted valóan élni azzal. Hálás a szívem, Uram, hogy megállhatunk a teremtett világod dicséretével előtted. Köszönjük, hogy ilyen csodálatosan teremtetted ezt a világot. Láthatjuk szépségét, láthatjuk, miképpen alkalmas arra, hogy mi megéljük az életünket itt a Földön. Add meg, hogy azoknak, akiknek hatalmat adtál a világ dolgainak irányításában, azok kereshessék a Te akaratodat, megismerhessenek Téged. Te rombold le, Uram, a gőgösségüket, akik saját bölcsességükben, erejükben, vagy gazdagságukban bíznak. Roncsd le, Uram, hogy ne rombolhassák azt, amit Te szépnek, jónak, tökéletesnek alkottál, hanem vezess olyan, keres olyan embereket, akik a Te szavadra hallgatnak, olyan vezetőink legyenek, akik által áldást tudsz adni, Urunk. Így tesszük eléd népünket, nemzetünket, hazánkat is. Áldj meg bennünket, Urunk, a Földnek ezen a területén, ebben a földrajzi egységben. Add meg, hogy meg tudjuk élni azt, amit tőled kaptunk. Hadd legyen szívünkben a Te igéd, és anyanyelvünkön hadd tudjunk dicsérni, magasztalni Téged imádságban, bizonyságtételben, ige hirdetésben. És köszönjük, Urunk, hogy egyéni életünk is ott lehet Te előtted, erőnkkel, gazdagságunkkal, bölcsességünkkel. Add meg, hogy úgy tudjuk irányítani a házasságunkat, gyermeknevelésünket, hogy a Te áldásod nyughasson azon. Vezesd a fiatalokat, Urunk, bölcsességre, a párválasztásban. Te adj olyan bölcsességet, amivel az egész életünket végig tudjuk futni, azt a pályát, amit elénk adtál. Köszönjük, Urunk, hogy minden kornak, minden időszaknak megvan a maga kihívása. Add meg, hogy szerinted tudjunk erre választ adni. Köszönjük, Urunk, a csonkabonkaságunkat. Köszönjük, hogy nem vagyunk tökéletesek, de a Te kezedben áldássá tudunk lenni. Te egészíts ki a hiányunkat, Urunk. vezest életünket, hogy a te dicsőséged nagyjá lehessen köröttünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellen. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.